Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Köszöntöm Önöket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Program akadémikus alcfélcsarnok rendezvénysorozatán, amelynek keretében Nyomárkai István akadémikus úr tart Önöknek előadást, amelynek keretében majd beszél életirostudományos pályafutásáról. Mindenek előtt engedjék meg, hogy felolvassam professzor úrnak szakmai önéletrajzát. Nyomárkai István 1937. március 16-án született Budapesten. Szakterülete szlavisztika, délszláv nyelvészet. 1955-ben érettségizett a budapesti Eötvös József Gimnáziumban. 1956-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, magyar délszláv szakon, ahol 1961-ben szerzett középiskolai tanári diplomát. 1965-ben védte meg bölcsészdoktori disszertációját. 1973-74-ben a Leningrádi Zsdanov Egyetemen, 1974-75-ben az Ágrábi Egyetemen, mint magyar lektor dolgozott. 1975-től az ELTE szláv filológiai tanszékének oktatója, 1987-től tanszékvezetője. 1993 és 98 között a szláv tanszékcsoport, majd 2003-ig a Szláv és Balti Filológiai Intézet vezetője. Megalakulásától kezdve két ciklusban volt az ELTE BTK Habilitációs Bizottságának, valamint professzori tanácsának elnöke. Vendégprofesszor volt a Nyugat-Magyarországi Egyetem Szavária Egyetemi Központjának, ettől az intézménytől kapta a Dr. Honoris Causa címet is. 1994 és 2000 között vendégprofesszor volt az Ágrábi Egyetemen, részt vett az SZÉKI Egyetem doktori képzésében, két fél éven át vendégprofesszor volt a Münsteri Westfälische Wilhelm Universität Szláv Intézetében, ahol horvát történeti dialektológiát tanított. Előadást tartott több német egyetemen is szlavisztikai témákról. 1988-ig rendszeresen részt vett és előadásokat tartott a jugoszláviai nemzetközi szlavisztikai napokon, valamint a nemzetközi szlavisztikai kongresszusokon. Mind a mai napig kapcsolatban áll a Maribori, Zágrábi és Belgrádi Egyetemmel. 1979-ben védte meg a nyelvtudományok kandidátusi, 1987-ben akadémiai doktori értekezését. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2010-ben pedig rendes tagjává választották. Engedjék meg, hogy felolvassam szervezeti tagságait. Könyv és folyóiratkiadó bizottság, Klasszika Filológiai Tudományos Bizottság, Nyelvtudományi Bizottság, Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Horváth Tudományos és Művészeti Akadémia. Díjai: Frán Miklosevic emlékérem 1994, Pro Universitate emlékérem 1997, Matija Petár Katancsics emlékérem 1998, Iván Antonovic emlékérem 1999, Szent Györgyi Albert díj 2000, Horváth Köztársaság hajnalcsillagrendje 2003-ban, Magyar Köztársasági Érdemrend rovakkeresztje 2007-ben, Vátloszláv Jelics emlékérem 2010-ben. De elnézést kérek, hogy ilyen hosszúra nyúlt a felolvasás, de hát professzor úrnak a szakmai önéletrajza az ilyen hosszú. Most pedig szeretném felkérni Nyomárkai István akadémikus urat, hogy legyen kedves, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a bevezetőt, és köszönöm, hogy elfáradtak, vagy elfáradtatok, eljöttetek ide. Ez tényleg a meghatottság mesdjéjén vagyok, amikor ezt mondom, de annál őszintén a dolog. Amikor eltűnődtem azon, hogy tulajdonképpen köszönöm, hogy és mint folyék le ez az én előadásom, ami tulajdonképpen azért előadás, mert jobb nevet nem tudunk a magyarban. Hát valami eszmefutatás vagy elmélkedés. Amikor gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne ezt egy kicsikét frappánsan bevezetni, akkor eszembe jutott, a feledés homályából előmerült a maga korábban népszerű Vajtó Lászlónak egy antológiája, azt hiszem, hogy hát fölírtam pedig, na mindegy, most nem jut eszembe, de tetszett tudni, miről van szó, amelyben találtam egy nagyon szép verset egy általam eladig ismeretlen költőtől, Nagy Zoltánnak hívták, aki arról írt, hogy az emlékek porló kövéből kastély áll lelkem udvarán. Így kezdődik a verse. Én ezt 1949-ben olvastam ezt a verset. Most eszembe jutott valamikor még jó memóriám volt, de most már a kötet címét, a mai magyar líra egyébként most már eszembe jutott. Hát tényleg így van az ember, amikor egy ilyen pályaképet kell önmagáról is rajzolnia, akkor ennél frappánsabban nem tudja ezt kifejezni, vagy nem lehet. Én először is röviden arról szeretnék beszélni, hogy hogy is kerültem, vagy hogy is keveredtem én a szlavisztikára, vagy a szlavisztikához. Hát ennek azért vannak családi gyökerei is. Igaz, hogy pár száz évvel ezelőtt, de vannak. De apai nagyanyámat ugyanis Horváth Idának hívták. És ez az egész horvát család, amelyből aztán több tanár, tanító és református lelkész is lett, ez minden bizonnyal nem egészen precíz a családtörténet, a törökök elől jöhetett, de hogy hogy kerültek fel Nógrád megyéig, ezt nem tudom, de minden esetre ott egy Bori nevű községbe telepedtek meg. Majd onnan mentek tovább, kelet, illetve észak-kelet felé inkább, és akkor már Bori horvátoknak hívták őket. Annyi volt a horvát nevű, hogy aki Boriból jött, az a Bori horvát. Na most ebből csak később vált nemesi előnév, amikor 1790 táján hát a család nemességet kapott, és akkor predikátummá avanzsált ez a Bori szó. Már itt valami közöm lehetett, még abban az állapotomban is a szlavisztikához, vagy a szláv nyelvekhez, és később azután a nagyapám és nagyanyám észak-keleten, Sátoraújhelyen telepedtek meg. Az megint félig meddig szlovák környezet, úgyhogy tudom, hogy nagyapám sokkal beszél szlovákul így mondat közben, sőt még néha csúfoltatta is, hát nem jó rossz szándékkal a szlovákokat, akik ugye keverték a magyar szavakat és ragozták őket nagyon szépen. Hát ez lehet ennek egy ilyen genetikai hát eredete talán, vagy ösztönzője. Utána, ugye 37-ben ugye leleplezett maga engem, igen, születtem, de 41-től mi már Eleken laktunk. Elek az Arad megye, illetve hogy akkor az optimista magyar köztudat mondta, Csanád, Arad, Toronto, K.E.E. közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. Ott volt apám, aki hát okleveles gazda volt, ma úgy mondják, hogy mezőgazdasági mérnök, tehát az csak főiskola volt 3 év, nem több. Ott járási gazdasági felügyelő volt. Elek sok nemzetiségű falu. Ott vannak, hát ugye magyarok, románok, szerbek. Ez a 3 fő nemzetiség van, sváb. El nem felejtem. Hát már valahogy itt is a levegőben ez benne lehetett, én úgy érzem, vagy próbálom megmagyarázni saját magamnak is a dolgot. De nem volt szó családunkban sem, ezért hétköznapi beszélgetésekben arról, hogy itt ezek közt a nemzetiségek között, képviselők között bármiféle hát nézeteltérések lettek volna. Tehát nem úgy volt ez, mint mondjuk egy hát közel 100 évvel korábban, amit Herczeg Ferenc emlékezései első kötetében a Várhegyben leírt, hogy ott a svábok és a szerbek nem érintkeztek. A svábok nem tanultak meg szerbül, a szerbek nem tanultak meg svábul, és nagyon érdekesen írja Herczeg, hanem az egyébként könnyű román idiómát használták. Hát nem tudok ítéletet alkotni erről a kijelentésről, mint hogy román nem tudok, de nem hiszem, hogy olyan könnyű lenne az a román. Hát mindesetre ezek nem használták. Tehát ott is jelen volt már ez a dolog. Az elemi iskolát még Makón kezdtem el, mert oda helyezték át édesapámat. A 43-44-es tanévben voltam első osztályos, és érdekes, hogy Makó, hát akkor már megyeszékhely volt, nem biztos, lehet, hogy még Szentes volt, de mindenesetre jelentős város volt, és mégis az első osztályban 72-en voltunk. Hát kicsit sok. Egy nagyon kedves tanítónk volt, úgy hívták, ma is emlékszem, egy Rátki István. Őtőle kaptam életem első mikrofonját. Ugye föltette egy nagyon furcsa kérdést, hogy 2x2 mennyi. De mindjárt, én büszkén rávágtam, hogy 3. Erre aztán kihívott magához azt, hogy a Ányad Ruszámán te is ilyen bivajbornyú lettél. És kaptam egy akkora nagy pofont, amilyet még életemben soha, hát megérdemesen. A tudomány útja nehéz. És utána az első gimnáziumot, azt Makón jártam, katolikus iskolában.
Tollal együtt?
Nem, 46-47-es tanévet. És nagyon nagy szeretettel gondolok vissza akkori osztályfőnökömre, akit Siklós Gábornak hívtak, és egy igen kiváló ember volt, igényes, és hát amellett szigorú is. Na most ugye 48-49-től, aztán hát jött a menekülés, később ezen a szüleim össze is zörgültek egy kicsit, mert édesanyám semmiképpen nem akart elmenni az oroszok elől, ott volt a Kapácfalván 15 kilométerre Makót. De hát apám forszírozta, írt, ha elmentünk, el lehet képzelni, hogy ezt elmondom, mert érdekes, hogy a Csanád Arad Torontál nevezett vármegyéknek több kocsia volt, köztük volt egy Fiat Balilla. Az annak az időnek a, hát a Topolinónál talán egy kicsit nagyobb volt, hát ezzel jöttünk föl Budapestre, ahol is hát itt voltunk pár évig. Utána még visszamentünk Makóra, majd 2 évre rá végleg felköltöztünk Budapestre. Makón a 4. osztályban már volt egy kedves tanítónő, aki ki akarta próbálni az én előadókészségemet. Olyan lámpalázás voltam, mint a nyavaja, ez most már nem látszik. És Mécs Lászlónak egy versét kellett volna nekem elmondanom anyák napján, és belesültem a versbe, és könnyek között rohantam ki a színpadról, és ezzel a színészi pályafutásnak, pályafutás még el se kezdődött. Makón, hát tulajdonképpen csak egy gimnáziumi évet jártam, utána jött Budapest, és én negyedik általánosból kerültem első gimnáziumba. Volt egy ilyen időszak. Aztán volt fordítva is, hogy első gimnáziumból meg általános iskolában. Kötelességem, hogy megemlékezzek, bár a név magába semmit sem mond két kitűnő tanáromról, mind a kettő orosz tanított. Irtomázli volt ez akkor nekünk, már akik hát szerettük volna megtanulni, mert mind a kettő latin szakos volt eredetileg, és szerencsére mind a kettő hadifogságban is volt. Tehát beszélni is megtanultak, kitűnő intonációtól, és innen jött azután az a elgondolásom, hogy hát orosz ide, ez meg kell, érdemes, mert nekem tetszett. Odáig vittem, most nem akarok dicsekedni, hogy gimnáziumban az ötvösbe jártam, de erről majd még egy pár szóban, ha nem fárasztok nagyon senkit visszatére. Egy orosz import tanárunk volt, egy tanárnő. Nem tudom, hogy hogy és mint, de én hát majdnem úgy tudtam már akkor, mint ahogy most tudok. Most már ugye kopik az ember aktív nyelvtudása némiképpen. Akkor tudtam, és most jön az érdekesség a dolognak, az, hogy orosz, hát csak írásbeli volt belőle érettségi, nevezett tanárnő, aki Gyimesi, nem tudom kinének hívtak, már a férje kereszt nevére nem emlékszem, úgy egy lezárt csomagot adott át nekem az érettségi után, és azt mondta, hogy hát ezt titokban vigyem haza, nézzem meg, hogy ő nem hagyott-e véletlenül kiavítatlan hibát. Hát én boldog voltam első pillanatban, később aztán a boldogság azért lanyult, mert kellett vele. Egyébként az én meglátásom szerint, ugye, ahogy mondta a szegény apám, hogy szerény, de egyedül helyes véleményem szerint nem volt hiba a dolgozatok javításában. Még két kitűnő ötvös gimnáziumbeli tanáromról kell megemlékeznem, ez kötelességem. Az egyik Nemes Árpád tanár úr volt, aki osztályfőnökünk volt, és történelmet és földrajzot tanított, és olyan dolgozatokat iratott velünk, például földrajzból, és osztályozta elég keményen, hogy utazol Budapestről Velencébe. Csináld meg a menetrendet, és aki a legjobb menetrend, az ötös. Hát ott vacakoltunk, dolgoztunk, de hát legalább valami haszna volt. Egyébként őtőle kaptam meg, mert később aztán már gimnázium után látogattam őt sokszor, korán meghalt, még talán 60 éves volt, és a halálos ágyán kaptam meg szegfű három nemzedék színű könyvét, ma is őrzöm. A másik kiváló tanárunkat úgy hívták, hogy dr. Vágfalvi Béla, aki furán tanított, hát ki kellett menni ugye felelni, az első a közmondások. Na jó, de hogy? Úgyhogy gyönyörűen körülírta a közmondás jelentését. Tehát azt mondta, hogy hát mondd azt akkor latin közmondás, hogy nagy emberek kis dolgokkal nem foglalkoznak. S ha nem, mondtam rögtön, hogy aquila non captat muscas, akkor menj csak szépen álljad el. Hát akkor még ez lehetett. Ugyancsak, ja igen, hát azután jött volna az egyetem, eredetileg volt nekem magyar történelem, koncepcióm, aztán volt magyar latin. Hát nem sikerült egyik se, nem az én hibámból, egyéb okai voltak, ezt mindenki tudja. És akkor egy évet én házi tanítóskodással foglalkoztam, és most jön a másik vicc, hogy Hadrovics professzor úr fiát korepetáltam, oroszból is. Na, mert ő akkor csinálta a szótárt. Hát ugye én mindig mondom a hallgatóimnak, tanítványaimnak, hogy ez elképzelhetetlen, két ilyen vastag szótárt megcsinálni kézírással. Ő haláláig még géppel se írt, mindent csak kézzel. És büszkén jegyezte meg minden könyvének az utószalában, így van, hogy szerencsére ki tudták olvasni az írásomat, stb. Még emlékszem, szegény Gáldi professzora is azt mindig jött és reszekedett, türelmetlen volt, mert ő nagyon gyorsan dolgozott. Gáldi egy zseni volt, egy nyelvzseni. 3 vagy 4 hónap alatt úgy megtanult oroszul, hogy nyugodt lélekkel vállalta a szótárt, és Hadrovics meg meggondolt, utána néző, mindennek utána járó alapos filozófus. Hát ez egy nagy különbség, de nem történt semmi. Na és akkor ő mondta, hogy hát nem vettek föl téged, de gyere a délszláv szakra, oda be tudnak hozni. Mentem. Akkor úgy volt, hogy délszláv, és zárójelben volt szerb-horvát. Erről megint eszembe jut az, ugye 89-ben az ismert események folytán ugye elvált Szerbia és Horvátország, és a nyelv is megszűnt szerb-horvát lenni, hogy akkor én már egyetemen voltam, lehet, hogy már talán tanszékvezető, és azért nem emlékszem, rengeteg olyan levelet kaptam végzett egykori szerb-horvát szakos tanítványoktól, hogy most mit írjon be. Hát miért volt ez probléma? Azért, mert akkor nyelvpótlékot fizettek. Én mindenkinek azt írta, hogy írja be a mind a kettőt, ami biztos-biztos alapon, de én emlékszem, hogy hát nem sokáig, talán 2 évig még az egyetemi oktatók is kapták docenstől fölfelé. Nem tudom már mennyi volt, nem különösen jelentős, de hát mégis csak. Így aztán többen kaptak szerbet is, és horvátot is. Igen. Na most az egyetem. Az egyetem éveimre, miután elkezdtem, mint magyar szerb-horvát szakos hallgató, hát először is egész ez köztudott egyetemi tanulmányaink egész ideje alatt nem voltunk nyelvterületek. Hát az még a láncos kutyakorszak volt. És... mit akartam most mondani? Igen. Hát lektorok tanítottak. És boldogult, jó emlékű Bód István tanár úr tanított, és vett belénk rengeteg jó, hasznos dolgot. Hát ő is legalább 4 nyelven beszélt. Valahonnan a délvidékről. Versenyszi. Nem versenyszi. De nincs messze versenyszi. Följebb. Inkább Bácska és nem Bánát. Versenyszi az már Bánát. Azon kívül olyan szerencsém volt, vagy szerencséje volt az évfolyamnak, hogy Hadrovics és Knyezsa István is tanítottak bennünket. Knyezsa professzor úrnak a speciál kollégiumára szlávszóképzés, arra 2-en jártunk, Bojtár Endre és én. Azt mondta nekünk a professzor, hogy jó, hogy hoztatok füzetet, de osszátok ketté, a bal oldalra írt az előadás jegyzetét, a jobb oldalra pedig, amikor azt mondom, hogy erről jut eszembe, hogy. Ez termékeny talajra húz. És akkor elkezdte szépen, de hát egy, nem tudom, 40 lapos irkának, hát a bal oldala talán 5 vagy 6 volt. Mert mindig eszébe jutott valami, és ezek voltak az igazi jó csemegék. Én nagyon nagy szeretettel gondolok vissza rá. Nem, még azt is megmondom, hogy még megmentett engem az államvizsgán, és ahol majdnem meg akartak buktatni, mert sajnos nem olvastam az új ember Kovácsát. Pedagógus kellett volna olvasni. És amilyen, hát, naiv voltam és tájékozott, ezt be is vallottam. Na, egyébként úgy is kiderült volna valamit. Hát sajnos akkor ez elégtelen, ha pedig az az egy tárgy elégtelen, akkor kanyac filma. Knyezsa professzor volt a tanszékvezető, én átmentem hozzá, mondom, professzor úr, ez és ez történt, tetszik-e tudni segíteni? Most bocsánat, Horáció, Retta, te hülye! Mondom, igen. Erre fogta magát, átment a Sriense velünk szemben levő pedagógiai központba, és visszajött 3 perc múlva, hogy minden rendben van, na most már menj a fenébe. Így. Még akkor már nem is volt dékem. Azon kívül szláv népeket és nyelveket tanított, de amit én és az évfolyamtársaim, barátaim, kollégáim szlavisztikából megtanultak, az 95,5%-ban Adrovics Lászlótól tanulták meg, aki szerintem a múlt század talán legjelentősebb nyelvész. Olyan univerzális, hogy fantasztikus. Bitangrosz előadó volt, de nagyon sokat tudtunk. És még egy, minden írásomat, amikor hát még kezdtem csak a selejtet termelni, elvittem neki, ő elolvasta. Jó, azt mondja, akkor gyere holnap vagy holnap után. És akkor azt mondja, hát itt egy-két dolgot kell javítani, nézd meg, és egy ilyen halom könyv volt az asztalán, hogy XY is ezt mondta. Mondom, hát én elhiszem a profetet, és ott ne higgy nekem, mert itt van, bizonyítani tudom. Hát órákat szánt arra, hogy egy kezdőnek a dolgozatához még ő für alle felle olvasson hozzá. Ez a műfaj nincs tovább. Mint magyar szakos, meg kell emlékeznem, már csak fél évig tanított bennünket. Na, most látod, nem jött össze, sem írtam föl az a kitűnő régi magyaros, akit később az Irodalomtörténet Intézetbe tettek át.
Lanicai?
Tessék?
Lanicai.
Lanicai. Így van. És akkor... Tolnai, köszönöm szépen, Tolnai Gábor professzor úr vette át ezt a hülyét. Sőt, ért is szerettük, de az volt a baj, hogy ő se adott le anyagot vagy összefüggéseket, hanem egy témával foglalkozott, amikor éppen P. Szatmári Károlynak az Ország sebei című regénye rejtelmeibe félte magát beledolgozni, akkor máshol nem volt szó. Petőfiről az én generációm egyetlen egy előadás nem hallott. Semmi. Aranyról is csak a Buda halála kapcsán. Na mindegy, hát Isten, vannak meg hibák. És meg kell föltétel még 2. Egy Bárci professzorról, aki a francia, magyar nyelv francia jövevény szavait, Otos Semelet korsztárgy, Kilincs Mécs, más múzeum, még mindig tudom elmondani. Na jó, hát anyám is szegény francia szakos volt, úgyhogy vele is volt alkalma. beszélni erről, és Szatmári professzor úr tanított bennünket. Én titkon reméltem, hogy talán eljön, de úgy látszik, hogy nem akart kijönni már ebben a rossz időben. Ő magyar történeti dialektológiát tanított. Kitűnően. Márci Géza professzor órái azok olyan zsúfoltak voltak, hogy alig fértünk el, és akkor ő néhány gyereket, vagy kollégát ugye odajúlt magához, hogy menjenek már át, és Pajs professzorulat is hallgassák, mert ott nincs senki. Hát ez volt a különbség a két előadó között. Hát, ezek nagyon jó dolgok voltak, és mondhatom, hogy nagyon sokat tanultam, és hálás vagyok elemi iskolai, középiskolai és egyetemi tanárnak. Itt van már ugye népszerű is ez. Valóban. Na most az irodalom maga. Meglehetősen egyoldalú volt a tájékozottságom olyan szempontból, hogy a magyar klasszikusokat azt én körülbelül 15-16 éves koromig minden olvastam. Anyai nagyapámnak ott volt a 100 kötetes piros, sötét piros Jókai, a halvány kék Mikszát, a sárga, de nagyon szép díszes Gárdonyi, és zöld Herceg Ferenc. Ez mind megvolt. Ott ezeket én nagy élvezettem. Ezen kívül még érdekes módon az akkoriban úgy mondták, hogy ifjúsági irodalom. Én nagyon élveztem ezt, nyugodtan emberem mondom, már nem olvassák ezt. Domászi Ferencnek a regényei. A Buda hőse például, vagy a Vihar kelet felől. Domászi Ferenc kitűnő író volt, én szerintem mostani szemben. És még egy, sokak számára talán bűnöm is van, nevezetesen az, hogy a történelmet magát, és főképpen a régi korok történetét, az Pekár Gyula Attila című regény alapján szerettem meg. Tudom, hogy Pekár Gyula nem volt falrengetően nagy író, és divat volt lebecsülni is, de ez a regény ez nagyon jó volt, és ugyanez vonatkozott Harsányi Zsoltnak az életrajzi regényeire is. Hát nem volt az az irodalom teteje, de sok mindent meg lehetett belőle tudni és tanulni. Na, ezt mind elolvastam, de nem csak én, a osztálytársaim, barátaim 90%-a. Külföldi írót keveset. Az első orosz író az Mereskovszki volt, a másik az Turgenyev, magyarul Tavaszi hullámok, egy szerelmi történet. Veszényjeva Dulpauszki, tavaszi szelek. Igen, hát nyilván Balzakot, stb. Hát nagyon nagy felügyelet alatt voltunk tartva, hogy nem a gyereknek való ez. Idáig szabadult olvasni, onnantól már nem. Ezek a szülők közt elhangzott rövid vezényszószerű utasításoknak megvolt a nyelvtanulást ösztönző hatása. Mert amikor azt mondták egymásnak, hogy nichts von dem Kind, hát tanultunk németül, hát privát ezerre is jártunk, azt rögtön tudtuk mi. És akkor tudtuk, hogy nem, hát vagy hallgatózzunk, vagy nem. És akkor aztán egyszer édesanyám azt mondja apámnak, valamiről szó volt, látsz a közömbös téma, padavan. Hát ezt már nem tudtuk, hogy a padavan az micsoda, de volt szótár. Sajnos, hála Istennek. Igen. a diploma megszerzése után akkor engem ki akartak helyezni Tatabányai Rákosi Mátyás gimnáziumba. Hát én nem tanúsítottam nagy lelkesedést ebben az irányban. Nem csak Rákosi miatt, hanem a 60 kilométer miatt sem. És akkor hogy nem, valamilyen már magam nem tudom tényleg pontosan, hogy milyen ismerettség révén kapcsolatba kerültem a Csepeli Kossuth Lajos gép- és öntőipari technikum igazgatójával. Aki nem más, vagy nem volt más, mert már szegény meghalt, mint Szvág Gyulának az apósa. Ez utólag derült ki. Homály fette az ő képzettségét, az igazgatót. Azt mondta, hogy még az érettségi bizonyítványos elvezet, hát háborús időben, mindegy. Olyan remek pedagógus volt, anélkül, hogy szigorú lett volna, most a szigoron azt a vas szigor, értem? De hát akkor még ugye a gyerekeknek sétálni kellett a folyosón szépen, és ha megjelent az igazgató Kálmán László, akkor diáktanár egyformán összecsináltam a lehet. Pedig nem kiabált, és ahol tanított mechanikát vagy ilyen dolgot, azt ott sem volt szigorú. Nem volt ott sok bukás egyáltalán. Így kellett, itt láttam élő példáját annak, hogy lehet szeliden, de tekintélyt tartani. Ha akkor az ember mondjuk beírt az ellenőrzőbe egy gyereknek, hogy vigye apjával hónapra hozzá aláírva, megjelenik holnap az egyik, később, mint nyomozó járt valami ügyben, még a piarista közben, ilyen, de mit csináltam, gondoltam, tehát provokáltam egy kicsit. Mi tetszett azt írni? Hát mondom, miért tudtál? Hát nem. Mondom, azt az öreg berúgott, azt úgy meghányt engem, hogy mi. De nem, ma már mi történnék, hogy bejönné és a tanárt verné meg. Hát ugye ez a tempora mutantúrnak a legfrappánsabb példája. Na most, bár ott jó iskola volt, de aztán gondoltam, hogy ez nem jó lenne, és próbáltam valahogy egyetem felé orientálódni, itt elhangzott az életrajzba, hogy először Leningrádba voltam. Ott nagyon sokáig, az nem is volt egy egész tanév, mert roppant nehéz folyamat volt a útleveleket, még hivatalos fórumokon is megkapni, de jó volt, és mindmáig emlékszem rá, hogy az az akkor idősnek, jelenleg nyilván én nálam akkor lényegesen fiatalabb, professzori gárda, hogy az hogy tisztelte a fiatalabb oktatókat. Ma, amikor egy hallgató odaböki, hogy jó napot, akkor mindig az öreg Messerszky professzorra gondolok, akit nem lehetett megelőzni a köszönésben, és még az az Pöccsényi tiszteletem. Nem volt rossz ott Leningrádban, de aztán elég is lett. És akkor nyílt egy pályázat zágrábi lektorságra, ahol megint egy rendkívüli tehetség volt a professzor, az általános nyelvészeti tanszékhez tartozott, akkor a magyar, noha már az 1840-es években volt magyar tanszék, de aztán megszűnt, Radoszláv Katicsics. És én mondtam, kérdeztem, már azért tudtam valamit horvátul, ott megtanultam tisztességesen, relatíve. Hát relatíve. És tőle kérdezte, hogy mégis mi az én feladatom konkrétan, mondja már el. Azt mondja, hogy teljesen szabadság. Azt tanítasz, amit akarsz, akinek akarod, ha jönnek, jönnek, hanem hallgató érdekes módon nem jött, de művészettörténészek és régész oktatók jöttek, vagy adtak. Ez már egy előremutató dolog volt. És hát aztán Zágrából, ezt már nem mesélem, mert a Leves Edina már ezt elolvasta, jött az egyetem, az ELTE, és lényegében hát azóta is ez megvan. Nagyon nagy könnyebbség volt nekem, ezt főleg jelenlévő ifjú kollégáknak is mondom, hogy minden írást átnézettünk, megkértük X professzort, hogy olvassa, és amit nem tart helyesnek, azt javítsa, hogy szóljon, hogy átírjuk. Hát nem tudom, ez biztos nagyon jó volt. Hát de azóta aztán hát sokat jártam, és itt tovább, ott is állandó kapcsolatban vagyok Belgráddal. A szlovén.
Mariborral,
úgy van, köszönöm szépen. És Zágrával természetesen. A zágrábi tanszék vezetője az hallgatón volt, nálam doktorát, PhD. Én mentem rehabilitációjára egy kicsit megtámogatni. Azóta nem küldött el egy szótár se nekem, amit otthon csinált, amit ők csináltak. Na hát Istenem, hát. Ezzel a szerbek, azok rögtön megtaláltak. És így aztán én ilyen hűtlen, vagy nem is tudom, renegát lettem, hogy átmentem a szerben. Na most, a szerb és a horvát kutatása rendkívül bonyolult. Most láttam egy könyvet, szintén nem kaptam belőle, mint nyilván nem voltam illetékes, de már nem is leszek. Ez a magyarok, jugo-horvátországi magyarok dialektusokat. Ez megjelent. Rengeteg szerzője van. Láttátok Jenő, nem?
Persze, hogy volt.
Én nem kaptam, semmi közöm hozzá. A felsoroltaknak körülbelül a 10%-a pöcsint valamit azokon a nyelveken. De hát végül is nem fontos, mert általános következtetéseket le lehet volna mindenből. Na most nem szóltam semmit. Fölöslegesnek tartom azt, és nem is készültem rá, hogy a magyar-horvát és magyar-szerb viszony történetileg. Ezt már én egy-néhány helyen megtettem, legutoljára egy részlet kérdésben, ugye Verbőszi tripartitumának a fordításában a magyar, és hát a magyar nyomán is készült horvát fordításban. Még a németet kellene megnézni, bár úgy tudom, most nem jut eszembe a német fordítónak a neve, Wagner. Azt hiszem, hogy inkább magyarból vette a dolgokat, mert hát pozsonyi ember volt, és magyarul beszélt. Nagyon érdekes, egy néhány dolgot szeretnék elolvasni, ezeket nem memorizáltam, mert próza is hosszú, hogy milyen volt a magyar kultúrának és a magyar irodalomnak a fogadtatása, mondjuk például 19. század második felében. Idézem most Johann Skerlich neves irodalom történésznek 1906-ban írt cikkének egy részletét. Azt írja, a szerb irodalom, de különösen az 1825 és 1870 közötti időszak tanulmányozásában, innen a kollégáknak szó, csak nem teljesen elhanyagoltak egy hatást, nevezetesen a magyar nemzeti mozgalom, a magyar népi élet és a magyar irodalom hatása. Ez ugyancsak a magyarországi szerbekre korlátozódott, mert akkoriban ők alkották az egész szerbség eszmei magvát, az ő irodalmuk volt a szerb irodalom. Így Jovan Skrli. Teljesen barátságos és szép. Hogy a horvátokra is rátérjek, meg kell említenem Ivan Mazuranić későbbi horvát bánnak a munkásságát, ezt Lukács professzor úr feldolgozta. Itt csak néhány részletet idézek. A horvátok a magyaroknak. Felelet az 1848. március-áprilisi magyar hirdetményekre című röpiratát. Ebben azt mondja, hogy a horvátok egyetértését a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjével félti a magyaroktól a horvátság és a többi nemzetiség jogait, és felhívja a magyarságot, most Horácio Recta, teljes mértékben ismerjék el az igazság és a természet jogait, mint az a nemzet, amelyet a sors egy időre Magyarországon élő nemzet élére állított. Egyébként hát Ivan Mazuranić, hát ez rendkívül érdekes. Na most jön, még pár percet van, egy nagyon érdekes, egy hát neves, de vitatható tevékenységű horvát költőnek, Anton Gustav Matosnak a reflexiói Magyarországon. Azt mondja, hogy mit mondjak magyarországi utamra? Szaharai hőség. A parasztok kortyognak, az orram alá tolják kvarglisagú mesztelen lábukat, a magyar kalauzok csavargók, akiket a liberális kormányzat, a 20. század első évtizedéről van szó, fizet, sértegetik az utasokat, kiváltképp az idegeneket. Pest a világváros karikatúrája. Ebben az országban szinte nincs semmi, ami ne sértene. Korrupció, svindli, ez itt az államben. És így tovább, azt már nem olvasom. És akkor lejjebb az 1905-ös párizsi világkiállítás magyar pavilonjáról írja a következőket. A magyar kiállítás történelmi kiállítás, mert a történelmen kívül Magyarország egyebet Európának nyújtani nem tud. A legnemesebb kultúrájú Európa nem ismeri még azt a török komát és rokont. Ez a magyar. A magyaroknak nincs Kopernikuszuk, Boskovicsuk, Mengelejevjük, Teszlájuk, Csajkovszkijuk, Huszuk és Szvetanájuk. A gatya, az eke és a szalma nevét tőlünk tanulták, és új gondolatok helyett huszárokat adtak Európának. És így tovább. Hát ez azért... Még egy... Van egy olyan írás, hogy magyarska kultúra. És itt a következőt ír. Legnagyobb költőjük Petőfi szerb volt. A klasszikus Csengityaga Ivan Mazuranić könyvének híres eposza, Smrt Smajlage Csengitya, Smajl Csengitya halála, többet ér Jókai összes fölfújt kötetnél. Még Munkácsi sem magyar, aki a nagyokban halt, napokban halt meg, és így tovább, és így tovább. Aztán nem beszélek még másról ezzel kapcsolatosan, viszont a 20. század legjelentősebb, az értelmiség nagy részének tudását is meghatározó horvát írója, Miroslav Krleža, aki szintén szoros szálak fűzte a magyar kultúrához. Egy zágrábi írók klubja összejövetelén megkérdezte egy polémiát közben a résztvevőket, hogy tudnak-e magyarul. Ismerik a magyar nyelvet. A válasz egyhangú volt, nem. Senki. Önök barátai, mondta erre Krleža, nem is lehetnek horvát intellektüelek a magyar nyelv ismerete nélkül. Na jó, hát ehhez hozzá kell tennem, hogy ugye ő Ludovikára járt, és most idéznem kell Hadrovics professzor úrnak egy nem éppen kellemes és ízelgő, kicsit karikaturisztikus véleményét, azt mondja nekem egyszer, tudod, mi baja volt a Krlezsának? Hát mondom, miért mi beteg? Hát én szó szerint értettem. Nem, azt mondja, nem, de milyen lelki baja volt? Hát nem tudom, hova. Én elárulom neked. Az a bánat, hogy nem magyar zsendrének született. Egyébként kitűnően tudott magyar, pont olyan jól, mint mondjuk én. Volt alkalom nekem egyszer vele, még lektor koromban egy órahosszás beszélgetést lefolytatni. Annak körülbelül a fele zajlott magyarul, és akkor már láttam, hogy kezd fáradni egy kicsit, de ő átment magától is horvátra, és lehet. Viszont egy másik zágrábi kalandom, és ezzel a mély tudományos, de azért az volt ennek tartalma, én szerintem, nem hát megképzelem. Egy horvát nemzeti ünnepen, vagy ünnepségen, vagy évfordulón vettem részt Bécsbe, még Radoslav Katicsics védnöksége alatt. Nagyon szép volt, jó. És ott volt egy Draskovics gróf, a keresztnevére nem emlékszem. Én ugye, mint udvarias gyerek, én elkezdtem rögtön horvátul beszélni, bemutatkoztam. Azt mondta a tanárul, hagyjuk ezt, beszéljünk magyarul. Mind a kettőnknek könnyebb, és nem is értjük félre egymást. Hát ezt kellene tulajdonképpen, és gondolom, hogy az imént enyhe rossz májúsággal idézett könyv is ezt a célt szolgálná, hogy egymást valahogyan megismer. Egy nagyon érdekes, egy több tanulmányból álló kötet jelent meg Einführung in die Eurolinguistik címmel 10 évvel ezelőtt, aminek a szerzője egy neves német nyelvész, azt írta, hogy az európai kultúrát meg kell menteni, sőt, tovább kell fejleszteni, egymást megismerni, egymásnak a szokásait, egymásnak a mentalitását. Hogy tudnilik? A világ nyelvi képe, Bancsovszki professzorra nézek, mert ezt a fogalmat ugye ő dobta be a magyar nyelvészeti kutatásokban. Lehet ugyanaz, de különböző szavakkal. Ezt meg is írtam, de elmondom át, ha nem olvad meg, miért is olvasnak, hogy bementem egy horvátországi vendéglőbe, Purgár. És ott kértem egy kedvenc ételemet, a szamoborszki kotletet. Szamobor az egy külváros a Zágrábnak, ugyan már nem belváros, hát belvárosnak nem, de peremnak mondjuk így. Ez egy nagyon rafináltan megsütött karaj, remek mártással és minden, és nota bene a az egy terem tulajdonosát ismertem korábban, jártam oda, hosszú ideig voltam Zágrában, és nagyon jó főztem. És jön a pincér, és mondom, hogy legyen kedves egy szamoborszkokhoz. Erre azt mondja nekem, morzse. Lehet. Hú, de dőrsebb, nem? Hát, és mondtam a tulajnak, hogy hát azért Magyarországon minimum azt mondja, hogy kérem szépen, tessék, parancsoljon, és itt tovább, és itt tovább. Azt mondja, hogy hidd el, hogy e mögött a morzse lehet mögött semmiféle tiszteletlenség nem volt, hanem a világkép, ami mögötte van, ugyanaz, csak a szavak mások. Egy versidézettel kezdtem el, és egy versidézettel fejezem be. Varga Gyulának a Végtelen felé című verséből. Hát Varga Gyula inkább hivatalnak volt, de nagyon nagyra értékelte őt, még Komlós Aladár a Magyar Költészet Petőfitől Addig című versében. A velem korúak tudják, hogy Komlós Aladárt úgy is hívták, hogy konzervatív haladár. A vers a következőképpen hangzik, az utolsó szakaszon. Az útjavát már megfutottam, lerázhatom korát nyugodtan, új ég és új föld tűn elé, megyek örök fényed felé. Köszönöm a figyelmet!